No, hát stílszerűen folytatjuk itt a Partkafét, a Balaton hangját. Műsorvezető társam Prinzinger Péter
fel is szicentett
egy sört.
Bontogatjuk itt a sört.
Igen.
Sör kérdés, bocsánat.
Ez nagyon fontos szakmai momentum volt, ugyanis hát milyen riporter az, aki csak beszél valamiről, és ugye nem tapasztalja meg annak a mélységeit. Márpedig mi sörről beszélgetünk, és Kun Alex a vendégünk, a Balaton földveli Helka sörfőzde alapítója. Az előző körben, aki figyelt, az egészen meghökkentő nevekkel találkozhatott nálatok, Helka, Kelén, Horka, ilyesmiket látok, és előttem is van éppen a Kelén, jó meg madár. A jó madár. Ez honnan jött, vagy honnan jönnek ezek a nevek, és ezek ilyen beszédes nevek? Tehát ha valaki ezeket megtanulja, akkor tudja, hogy mi van a dobozban?
Bízom benne egyébként, hogyha megtanulják, akkor igen, mert ugye mindegyik sörünknek külön neve van. Ami a nevekkel kapcsolatosan ilyen történet, hogy mikor a projektet elindítottuk, hogy csináljunk egy saját sörfőzdét, így tök jól néz ki kívülről, és tök egyszerűnek tűnik egy ilyen projekt, viszont egy névválasztás szerintem az egyik legnehezebb, mert az, hogy az embert rögtön elkapja. Nagyon fontos volt, hogy magyar legyen, ugye Magyarországon magyar piacra lövünk, nagyon-nagyon szerettük, hogy magyar név legyen, rövid legyen, érthető, ilyen egyszerűbben kimondható legyen. És a Helka az igazából úgy is jött, hogy maga ez a Helka, ez egy mondavilág egyébként, egy balatoni mondavilág, és mi abból szemeztünk egy-kettő nevet. Illetve a másik érdekessége, hogy azt hiszem a legöregebb gőzhajó, ami még mindig a Balatonon úszik egyébként, azt hiszem azt is a második világháborúban elsüllyesztették, de kiemelték, és mind a mai nap után kezd helyen állomásozik, úgy emlékszem. A másik ilyen ugye a Kelén sörünk, aminek a címkéjén is egy maga a Kelén hajó van, uh-huh. egy ilyen éjszakai sziluettel ábrázolva. A jó madár sörünk pedig egy ilyen igazából ilyen vicces történet volt, amikor elkezdtünk dolgozni, maga a címkéinket egy budapesti fiatal grafikus csoporttal együtt dolgozzuk ki, vagy hát nyilván a grafikai részét ők csinálják, mi csak ötletelünk. Nekik jött egy ilyen, amikor elküldték az első körben a címke dizájnokat, akkor így csak ráírták ezt a jó madarat, de ők csak ezt így poénból, tehát jött ez a sirály elrepülő, vagy a címke hátulján a sirály ellopja a sört a napozó hölgytől, és akkor ők ezt ráírták, hogy jó madár, illetve a másik a búzasörünk, ami a Kleine Fische lett, az szintén ilyen úton alakult ki, hogy ők ráírták ilyen projektnévnek, hogy Kleine Fische, illetve a körső, hogy jó madár, és elküldték, és így megnéztük, és basszus, meg vagyunk. És ez annyira tetszett
ezek
nekünk.
Ezek a legjobb nevek egyébként, amik ilyen spontán jönnek. Figyelj, régi vágyam riporterként két teljesen sablon kérdést feltenni egy serfőzőmesternek, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy. Az első, az igaz, hogy jó víz kell a jó sörhöz, és azzal gyakorlatilag meg is vagyunk?
Azzal, hogy megvagyunk, azzal nem értek egyet, viszont abszolút, tehát hogy nagyon jó, tehát jó sört nem tudunk rossz vízből főzni, nagyon-nagyon fontos, hogy milyen vizet használunk. Nagyon sok sörfőzde használ sima igazából csapvizet, amilyen városban vagy településen található. Nálunk, ami fontos, hogy balatoni vizet, tehát nyilván ott a városi vizet használjuk, ami egy borzasztóan kemény víz, és pont azért, hogy különböző stílusokat tudjunk stílushűen alkotni, egy nagyon speciális vízkezelési eljárást alkalmazunk, ez a reverzó ozmózis szűrés, ami igazából azt csinálja a vízzel, ami bejön a városból, hogy minden, ami benne található, ásványi sók, mindent kiszűr belőle, és egy nullás, egy teljesen nullás vizet állít elő, és utána, amikor én elkezdem főzni a sört, elkezdek cefrézni, akkor ezeket az ásványi sókat én rakom olyan mennyiségbe vissza, amilyen mennyiségben ezek igazából a körstípushoz, egy ipához, egy malátásabb sörhöz passzolnak. Nem azt mondom, hogy egy laikus felfedezné, hogyha ezeket én nem így csinálnám, viszont az, hogy nagyon-nagyon egy minőségbe tudjunk gyártani, egyfajta ízt tudjunk produkálni, nagyon-nagyon fontos ezt a részét is leszabályozni igazából.
A másik sablon kérdés, igen? Iszik-e bort egy serfőzőmester?
Én egyébként iszok, nekem a feleségem hozta be a bor szeretetét, mikor megismerkedtem feleségemmel, ő nem ivott sört, én nem ittam bort, és nagyon jó volt, mert így az első rendezvúk alkalmával ő elvitt engem egy olyan ilyen borozóba, vagy ilyen borászathoz, amire mondtam, hogy fú, hát gyerekek, ez én megjöttem. Én meg a sörrel csináltam ugyanezt, egyébként belga sörrel, hogy megmutattam, hogy a sör az nem csak a commerce nagyüzemi, hanem tényleg Belgiumból olyan söröket mutattam neki, ami már-már ilyen borszerű is volt, és mind a mai napig egyébként ezeket nagyon szereti.
Portfólió, diversifikáció családi szinten.
Elengedhetetlen az üzleti sikerhez, mert akkor ugye a családi háttér adott, és ösztönöz a fejlesztésre is.
Hadd menjünk már vissza, még mindig a forgalmi adatok érdekelnek egy picit arra a kérdésre, hogy abból a mennyiségből, amit előállítotok, meg lehet mondani, hogy mondjuk annak körülbelül mekkora hányada kerül értékesítésre a Balaton térségében, és mennyi az, amit máshova adtok el? Mert néztem a honlapotokat, hogy lehet online is rendelni, lehet online is fizetni, tehát hogy elvileg bárki hozzájuthat.
Igen, igen, elindítottunk egy nagyjából egy fél éve egy webshopot, amit így próbáltunk felfejleszteni, hogy egyszerű, könnyen kezelhető legyen, de még mindig azt mondom, hogy nagyjából 90% az, amit a Balatonon értékesítünk, és a maradék az, ami minimális Budapest, minimális pedig webshop. Elég az elején vagyunk még az egész procedúrának, mert tavaly áprilisban indult el a saját termelésünk, azóta merünk. Előtte bérgyártottunk, ami egy borzasztóan instabil dolog, mert nagyon sokszor volt nekünk is a saját egységben, nem volt sörünk, mert nem tudtunk úgy tartályt kapni bérfőzőként. Úgyhogy azt mondom, hogy tavaly áprilistól kezdtük el. A tavalyi év az teljesen ez a tanulás és a söröknek így a kikísérletezése volt, és most ertől az évtől szeretnénk egy nagyobb terjeszkedést, még mindig Balaton fókusszal, csak most már egy picit így nyitogatni igazából máshova is.
Egy kicsit megint lépjünk hátra, és a Balatont hozzuk össze a sörrel, ha már így végszavazol nekem. A sör az egyrészt a nyárhoz kapcsolódik, hiszen ugye a nagy melegben tök jó hűsítő italként funkcionál, de az őszhöz is kapcsolódik, mert hogy a sörfesztiválok meg általában ősszel vannak, és ugye ez a tőlünk nyugatra a németektől jön be, és ez a kérdés, hogy szerinted az, hogy ti ezt elkezdtétek, meg egy kicsit felpörgött a sörkultúra, ez hozzátehet a 4 évszakos Balaton koncepciójához?
Én azt gondolom, hogy abszolút, mert minél több színes program van igazából a Balatonon, amiért az embereknek érdemes lejönni, mi azt veszük észre, hogy most már arra van egy nagyobb felvevő piac, aki szeretne lejönni a Balatonra, csak legyenek olyan programok. És például mi, amikor megcsináltuk a sörkertünket a Balatonföldváron, akkor az első évben még nagyon-nagyon, egyrészt nem is tudtunk kinyitni, csak amikor július környékén, és októberig voltunk nyitva, viszont a második évtől már megnéztük, hogy jó, akkor nyissunk ki húsvétkor, és utána legyünk is nyitva. És azt vettük észre egy második, harmadik évben, hogy igazából az elő- és utószezonunk is nagyon olyan erős volt, sőt egyébként pont ez a német fesztiválok, egy Oktoberfestet indítottunk el már az első évtől kezdve, főztünk rá Oktoberfest sört, tehát tényleg ez egy ilyen nagyon-nagyon speciális eseményként kezeltük, és ami a legviccesebb, hogy a tavaly előtti, tehát 23-ban, amikor csináltunk Oktoberfestet, nem volt nagyon jó időnk, viszont bármelyik nyári rekordnapot igazából megdupláztuk, tehát hogy annyi ember jött le, olyan érdeklődés volt rá, és annyira jó érzés volt, például a 22-ben 10 fok volt, szakadt az eső, a rendezvény előtt kellett sátrakat hajkurásznunk, uh-huh. hogy legyen valami tető fejünk fölött, mert ugye ez a szabadtéri helye, ami nekünk volt, és ott is olyan mennyiségű ember jött, és annyira jó eső érzés volt, hogy 10 fokba szakadó esőbe az emberek lejöttek, és ott is, amit főztünk Oktoberfest sört, azt pénteken és szombaton volt a rendezvény, pénteken este 8-kor abba kellett hagyni a csapolást, mert az egészet eladtuk volna a pénteken, és szombaton is nagyjából este 7-kor csaproraktuk, és másfél óra mondtuk, hogy ne haragudjatok, de az Oktoberfestünk elfogyott, és mindez 10 fokba is szakadó esőben.
Szerintem, amilyen átéléssel mesél róla, a kedves nézőink, illetve a hallgatóink lassan meg fognak haragudni ránk, ha nem mondjuk meg, hogy hol lehet hozzájutni ezekhez a nedűkhöz.
Jelenleg ugye igazából a webshop az, ami a legegyszerűbb, ugye a helkasör.hu-nak a webshopján található. Most balatoni helyeket próbálunk minél többet igazából felkeresni. Ez a Budapesten is van egy fix helyünk, ahol egész évben nyitva, vagy igazából csapon vagyunk. Ilyet lehet kimondani, hogy hol?
Szerintem belefér.
Ez a keg sörműfház, aki volt ott, ismeri, nagyon-nagyon sokféle sörrel dolgoznak, nagyon sok csapon, és ő nekik a Jómadár sörünk most már azt hiszem 2 éve fixen csapon van, és most a horkát, a barna kölst. Ami még egy érdekesség, hogyha megnézitek, ezt elmesélem, akkor barna sört akartunk csinálni ott, és egy picit próbáltunk valami extravagáns, de mégis közérthető és ivós sört csinálni, és egy olyan eljárással, mint hogy a Guinness is készül, tehát igazából egy színezett barna sört készítünk, ami a Jómadár sörünk egy ilyen festő maláta eszenciával megfestve igazából, és az azt eredményező, hogy ez olyan barna sörünk lesz, ami nagyon könnyen iható, nagyon jól csúszik, 5% az alkohol, tehát nem is annyira magas, és tényleg nyáron is az ember le tud többet gurítani belőle, ez a sörünk is a csapon van. Igen, most
ki
már.
Fogom próbálni, mert mondom, hogy az erősebb sörök barátja.
Az egyik vendég a vitorlázáshoz csinál kedvet, a másik az evéshez, ő a sörhöz. Igen.
Mennyire van jelen a retro a balatoni sörkultúrában? Nektek ezzel kell-e úszni ezzel a divat hullámmal? Mert Van a retrónak ez ilyen két arcú, tök jó visszaemlékezni, hogy milyen volt a Szocreál Balaton annak idején, visszahozni azokat az élményeket, de az, annak van egy árnyoldala is, hogy ott a nagyon silány minőség, és ugye beszélgettünk pont a sörök kapcsán erről. Foglalkoztok a retróval, vagy ti teljesen új iskolát akartok ezzel létrehozni a balatoni sörpiacon?
Alapvetően próbálunk foglalkozni vele, de inkább egy új irány. Tehát mind a söröknek a dizájnjával is egy ilyen újabb, letisztultabb stílus felé mentünk el, sörtípusokban is. Ami igazából így a balatoni retróként mi behoztunk, ez a búzas. Tehát, hogy a búzasör az első pillanattól kezdve benne volt, hogy muszáj főzni, mert a Balatonon nagyon kevés helyen lehet búzasört kapni egyébként, és hát akkor nekünk mindenképpen kell. Igazából szerintem ez a része, ami mint retró nálunk bejön, a többiben mindenbe próbálunk egy kicsit újabb.
Mit szól a gasztronómia a sörforradalomhoz? És pont kell magyarázni a vendéglősöknek, hogy figyelj, oké, megvannak a nagy gyártók, nagy márkái, azt nagyon sokan szeretik is, de mi lenne, ha felcsempésznétek némi különlegességet is az itallapotokra?
Alapvetően pont ez a retro érzés itt is ütközik ki, hogy azért azok a vendéglátó egységek, akik nyitottak a kisüzemi sörökre, azok is már egy sokkal modernebb felfogást vallnak szerintem, és alapvetően nem könnyű, tehát a Balaton még mindig rengeteg olyan vendéglátóssal van tele, akik igazából nem annyira érdekli őket, hogy milyen sörcsapolnak, legyen valamilyen sörcsapon, és ennyi. De viszont, ami nekünk nagyon-nagyon jó, és amit nagyon szeretünk, és olyan emberekkel imádunk találkozni, hogyha összefutunk, akik már inkább nyitottak arra, hogy többbe kerüljön, többért vegye meg a sört, és többért kelljen, hogy eladja, de még mindig megveszik, mert a minőség miatt járnak oda, és mi is a HLK-nál ezt valljuk, hogy a prémium az nem azért drága, mert mi fú, de jól nyerészkedni akarunk az egészen, hanem tényleg sokkal többet teszünk bele, sokkal többért is tudjuk csak eladni, viszont hál' Istennek van piaca annak, hogy a minőséget meg kell fizetni.
Ja, amit kérdezel, ahhoz kapcsolódik ugye az állami szabályozás, ez a sörtörvény, amelyik azt írta elő, hogy a vendéglátóhelyeknek tilos kizárólag egy nagy márkát tartaniuk, hanem mellette kisüzemi sört vagy söröket is kell tartani. Ennek ti érzitek valamennyire a hatását?
Többé-kevésbé. Sajnos azért ez nincs annyira leszabályozva.
Hogy a Balatonnál egyébként is voltak.
Hát ilyen szinten nem volt szabályozva, de sajnos most is van egy ilyen jogszabály, viszont ezt annyira erősen nem vizsgálják, és a helyek is, tehát hogy a nagy üzemek olyan monopól helyzetben vannak, és olyan dolgokat adnak a vendéglátó egységeknek, amiket el tudnak venni, juttatások, bármi, és sajnos ezzel azért még mindig tudják őket így sarokba szorítani. Mindazonáltal egyébként nagyon sok helynél ez kinyílt, így kinyílt a világ a kisüzemre egyébként, de ott nem teljesen a jogszabály miatt én szerintem.
Meg azt gondolná az ember, hogy az a vendéglátós, aki igényes, az nem egyfajta sört fog tartani, hanem választékot akar
mutatni. Így van.
No, hát kedvet csináltunk a balatoni sörkultúrához is, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk. Az elmúlt percekben Kun Alekszel, a HLK sörfőzde alapítójával beszélgettünk, aki Balatonföldváron tevékenykedik. Köszönjük, hogy itt jártál nálunk.
Köszönöm, hogy meghívtatok.
Élmény volt.